9 óra 44 perc van, folytatjuk a reggeli monitort. Módosult az extra profit adókról szóló tavalyi kormányrendelet, benne a MOL-ra és a légitársaságokra vonatkozó különadóval, természetesen a következő percekben a MOL-ra vonatkozó kedvező változtatásokkal fogunk kezdeni a beszélgetés. Pletcher Tamás van itt a vonalban, az Erste Olaj és Gázipari elemzője. Szervusz, üdvözöllek!
Jó reggelt kívánok, szervusz!
2,8%-os az adókulcs a kőolajtermék előállítókra, ez változik a jövő évre vonatkozóan, nagy mértékben?
Hát igen, úgy tűnik, hogy ez az adó ez 1%-ra csökken. Ugye ez egy olyan külön adó gyakorlatilag, amit a MOL még a 2022-es árbevétele után fizet 2023-ban és 2024-ben. Úgy néz ki, hogy a 2023-as 2,8%-os kulcs 2004-ben csak 1% lesz, ami talán azt is mutatja, hogy ezt a külön adót hosszabb távon ki akarja vezetni a kormányzat.
A MOL egyéb iránt hiába szenved a különadó súlya alatt, azért a valóságban annyira mégsem szenved, hogyha az eredményeit figyeljük, nem de bár?
Hát a tavalyi év az egy rendkívül erős év volt. Most, ha megnézzük azért a marzsokat, illetve az árakat, azt lehet mondani, hogy ez az év már nem lesz annyira különleges, mint a tavalyi év. Viszonylag erős lesz a hosszú távú átlagokhoz képest, némileg jobbak azért a számok, de a tavalyi rendkívüli évhez képest azért egy jelentős visszaesés lesz. Ugye számokat is mondjak, ugye tavaly a MOL körülbelül 4,7 milliárd dolláros úgynevezett tisztított CCS EBITDA eredményt ért el, ez a legfontosabb szám, amit a piac figyel. Idei évben én azt gondolom, hogy ez inkább olyan 2,5-3 milliárd dollár lesz, tehát 4,7-hez képest ugye ide esünk vissza, viszont ez, ahogy említettem, még mindig azért egy picit jobb, mint a hosszú távú átlag.
Ez a jövőre vonatkozó csökkentett extra profit különadó akkora mértékű csökkenés, vagy akkora mértékű pluszt fellélegzést hozhat a MOL-nak, hogy arra mondjuk a befektetők is pozitívan reagáltak, vagy azért nem olyan nagy tétel és elvész, mint csepp a tengerben?
Hát azért ez összességében nem akkora tétel. Én azt becsültem, hogy mondjuk egy olyan 79 milliárd forint helyett kb. 28 milliárd forintnyi adót fog a MOL fizetni. Tehát ugye itt van durván egy olyan 60 milliárd forintnyi különbség, amivel kevesebb adót fizet majd a cég. Ez is természetesen azért sok pénz, de hát ugye nem említett 4,7 milliárd dollárral szemben, ami 1200-1300 milliárd forint, azért ez a 60 milliárd forint nem akkora jelentős tétel.
Hogy látod, részint már utaltál a MOL piaci helyzetére, az Urál típusú kőolaj beszerzése, feldolgozása kapcsán korábban szerzett előnyök most hogyan változhatnak meg a következő időszakra?
Hát gyakorlatilag az az előny, ami az urán vétele miatt volt, azért ez csökken. Ugye a tavalyi évben még 30-40 dollár volt az urán és a Brent közötti árkülönbség. Most az utóbbi időszakban 15-20 dollárra csökkent hordonként. És hát ne felejtsük el, hogy a MOL-nak csökkentenie kell hosszabb távon az urál típusú kőolaj vételét, elsősorban a szlovák finomító esetében az EU szabályozások miatt, így decemberben lett egy újabb változás, illetve ennek a különbségnek a jelentős részét, amit például Magyarországra vesz a cég, azt ugye eladóztatja a magyar állam. Gyakorlatilag a mostani szabályozás szerint az Urál-Brent különbség 95%-a az adó. Igaz, hogy ezt 7,5 dollárig nem kell megfizetnie a cégnek, tehát az azt jelenti, hogy a különbségnek legalább a felét azért a magyar állam teszi zsebre, nem a MOL.
A jövedéki adó jövő évi emelése mennyire játszik közre a MOL esetében a következő évtől?
Hát ugye ez náluk tulajdonképpen átmenő tétel, ugyanis ez a MOL gyakorlatilag csak beszedi a szereplőktől a piacon, és ugye továbbítja a magyar államnak. Viszont abból a szempontból egy negatív hír a cégre nézve, hogy emiatt tovább csökkenhet a kőolaj termékek iránti kereslet Magyarországon. Ugye idén egy nagyon jelentős, markáns, ilyen 20% körüli csökkenést láttunk, ami részben annak köszönhető, hogy a tavalyi évben az ársapka miatt mesterségesen magas volt a kereslet. Én azt gondolom, hogy ha az árak tovább emelkednek, akkor a jövő évben is láthatunk néhány százalékos csökkenést a magyar üzemanyag termékfogyasztásban.
Említetted, hogy a MOL-nak csökkentenie kell az Urál típusú kőolaj részarányát a teljességen belül. Most mekkora ez a részarány, és milyen mértékben, milyen lépcsőzetességben kell megtenni ezt a csökkentést?
Gyakorlatilag a két nagy finomító közül a szászszalmazai finomító az még teljesen orosz olajon fut. A pozsonyi finomító esetében az orosz olaj aránya 60%, és ez december 5-ével kell majd csökkenteniük körülbelül egy olyan 30-35%-ra. A riekai finomító az alapvetően mindig is tengeri kőolajra épült, tehát ott igazán ebben nincsen változás. Úgyhogy a pozsonyi finomító inkább az, ahol a mostani 60-70%-ot az év végével csökkenteni kell majd egy olyan 30-35%-ra.
Ellátás biztonsági gondokat ez fog-e okozni, vagy kockázatokat?
Én azt gondolom, hogy nem. Ugye itt, ami talán egy bizonytalanságot okozott, az az, hogy korábban nem volt megállapodása a horvát Janaf céggel, a MOL-nak a kőolajszállításával kapcsolatban. Most viszont az utóbbi, másfél hónap, két hónappal ezelőtt megegyezett a MOL a Janaffal az idei évre. Tehát úgy néz ki, hogy a tengeri úton is szállíthat a MOL kőolajat. Be tudja ezt a kőolajat hozni a Janaf rendszerébe, az omisai, adriai tengeri kikötőbe, és hát a csővezeték az Adria vezetéken el tudja juttatni Szászhalmatára, illetve Pozsonyba. Tehát ilyen értelemben ez nem okoz szerintem gondot. Inkább a probléma az, hogy azért ennek az útvonalnak a költsége jelentősen megnőtt, és hát ugye alapvetően a tengeri kőolaj drágább, mint az ura.
Beszéljünk egy kicsit a világpiaci kőolajárakról, kitágítva a perspektívát. Ugye nagyon sokszor felmerül, elmondják elemzők, hogy hiába csökkenti mondjuk az OPEC a világ legnagyobb kitermelő országainak közössége a kitermelési kvótáit, ez mégsem okoz jelentős olajár emelkedést, pontosan azért, mert nincs az az erőteljes kereslet sem az olaj iránt, amit sokan vártak, elsősorban a kínai lassulás miatt, és a héten érkezett egy kínai GDP növekedési adat. Hogyha akár azt az adatot is megnézed, megfigyelve a világpiaci kőolaj keresletet, ez a kínai kereslet robbanás, ez mikorra érhet be, vagy mikorra jöhet össze?
Valóban ez a kínai kereslet robbanás ez elmaradt, ugye főleg az év első felében a Covid zárást követően, a Covid politika megváltoztatását követően számított arra a világ, hogy Kína robbanásszerűen emelkedni fog. És a becsések szerint is egyébként az idei ilyen 2,2 millió hordó per napos keresletnövekedésnek a 70%-a Kínából származik. Úgy tűnik azonban, hogy ez a kereslet növekedés ez lassabb. Ugye itt Kína próbálja stimulálni saját gazdaságát, de hát egyelőre nem látszanak azok a jelek, amelyek azt mutatják, hogy ez az olajkereslet robbanás ez olyan dinamikus lesz, mint amire a piac korábban számított. Vannak olyan szektorok Kínában, mint például az építőipar, amely jóval gyengébb, miközben mondjuk a turizmus az hozza a várt számokat. Úgyhogy én azt gondolom, hogy egyelőre ilyen kereslet növekedéssel nem kell számítani, viszont ha megnézzük a piac egészét, ugye most Szaúd-Arábia és Oroszország is bejelentett egy jelentős termeléscsökkentést, ami összességében azt okozza, hogy azért az év második felében szűkebb lesz a piac. Tehát én személy szerint arra számítok, hogy azért egy ilyen 80 dollár körüli Brent árszint körül leszünk, vagy annál magasabban, pont amiatt, mert a kőolajpiac alapvetően a szűkösség irányába kezd mozdulni.
Európában véleményed szerint hogyan alakulhat egyébként az olaj iránti kereslet, hogyha elmúlnak a recessziós félelmek, újra 100%-on pöröghet valamikor majd az ipar, mondjuk alacsonyabbak lesznek a távolabbi jövőben a kamatok is, ismét újraindulnak a beruházások, ez nagy nyersanyag igényt is, nyers olaj igényt is okoz majd. De Európában mik a kilátások?
Hát ha nyersolajat nézzük, én ott nem számítok azért jelentős növekedésre. Európa ugye elindult egy nagyon erőteljes elektromos autó elektrifikáció irányába, tehát ezek a hatások gyakorlatilag ellensúlyozzák azt a pozitív hatást, hogyha beindul újra a kereskedelem. Inkább ugye a földgáz az, ami szerintem érdekesebb lesz Európában, mert ugye ott is egy nagyon alacsony árszint alakult ki az utóbbi napokban, 25 euró körül van most a TTF első havi ára. Ez egy izgalmasabb lesz itt a téli időszak szerintem. Én azt mondom, hogy alapvetően volatilis piac lesz, és hát a körülményektől függően nagyon széles a várakozás a téli árakra, egészen alacsony 30 euró per megawattóra szinttől akár 100 euróig lehetünk bárhol, függően attól, hogy milyen lesz a téli időjárás, mennyire indul be az európai ipar, illetve mondjuk Oroszország mennyire fog szállítani, már az utóbbi szerencsére úgy tűnik, hogy mint a politikát váltott volna, és alapvetően próbálja maximálni az Európa felé küldött földgáz mennyiségeket.
hogyha már földgázpiac, még itt ezért erre térjünk ki, mert érkeztek arról hírek, hogy bizony nagyon jól áll az európai földgáztározók feltöltése 80% körül, és augusztus végére lehet meg az a 90%-os szint, ami tavaly az energiakrízis kellős közepén októberre jött össze. Kell-e azért mégiscsak aggódni, hozzátéve azt, hogy azért sok országban, sok európai országban hiába 100%-osan telítettek a földgáztározók, abból azért nem lehet egy téli szezont megoldani?
Hát mindenképpen szükség van arra, hogy a téli időszakban is az ellátás stabil legyen, és azért az európai ellátási szerkezet így az orosz gáz hiányában messze nem olyan stabil jelenleg, mint mondjuk a korábbi időszakban, amikor az orosz gáz ugye folyamatosan érkezett csővezetéken. Én azt gondolom, hogy kell még 2-3 év ahhoz Európának, hogy kiépítse az összes olyan infrastruktúrát, ami szükséges ahhoz, hogy teljes bizonyossággal és nagy stabilitással le tudjunk az orosz gáztól válni. Tehát ez azt is jelenti, hogy az egész piaci helyzet tud kritikussá válni abban az esetben, hogyha a körülmények negatívan alakulnak. Ugye a tavaly télen nagyon pozitívan alakultak a körülmények, mert az ipar visszafogta magát, meleg volt, és az emberek is ugye spóroltak, miközben szerencsére Ázsia nem keltett nagy versenyt a cseppfolyós földgázpiacon. Ez az idejében lehet más, tehát lehet, hogyha hideg a tél, nem érkezik orosz földgáz, beindul a kínai gazdaság és a kínai cseppfolyós földgáz kereslet. Ezek okozhatnak jelentős változást és nagy volatilitás és magas árakat a piacon. Tehát teljesen nem lehetünk megnyugodva, de szerencsére azért abban a helyzet, ha időrányosan nézzük, az tényleg jó, és valóban augusztus végére szerintem is megtehetnek az európai tárolók. Adott esetben szeptemberben még az árak össze is omolhatnak Európában, ha nem tudjuk hova tenni a befolyó vagy bejövő cseppfolyós földgázt, és mondjuk, hogy nem lesz erős a kereslet, általában szeptemberben még nem nagyon fűtünk. Tehát ezek okozhatnak rövid távon ilyen komoly változásokat és komoly volatilitást.
Bár hozzátéve, hogy utaltál a spórolásra, ami tavaly igencsak jellemző volt, és az Energiaügyi Minisztérium közölte, hogy az idei első fél évben is 1 milliárd köbméterrel csökkent a hazai gázfogyasztás, szóval ez a spórolás, minthogyha kitartana azért, vagy legalábbis az erre való törekvés.
Hát igen, ugye ne felejtsük el, hogy azért az árak megemelkedtek mindenhol, Magyarországon is ugye átlagfogyasztási ugye rezsicsökkentett ár van, de fölött egy versenypiaci ár van, ami tulajdonképpen nem is változott annak ellenére egyébként, hogy most azért a piacon csökkentek a gázárak. Ezek a magas árak azért nagyon mértékben ösztönzik az embereket, hogy ha lehet, akkor ahol tudnak, ugye takarékoskodjanak a felhasználással. Ugye 1-2 fok visszavétele az nem rontja jelentősen a komfortérzetet télen, viszont mondjuk 10-15%-os fogyasztás csökkentést is okozhat. Én azt gondolom, hogy ez a tendencia folytatódni fog.
Nagyon szépen köszönöm a beszélgetést, az elmúlt percekben az Erste Olaj és Gázipari elemzőjét, Pletcher Tamást hallották. Köszönöm, hogy itt voltál velünk, további szép napot, szia!
Köszönöm én is.
Hamarosan friss hírekkel jövünk 10 órakor itt a Reggeli Monitorban.